Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Szeretettel köszöntöm a mai hittanóra hallgatóit, követőit, szereplőit, hiszen ami egy hittanórán történik, az nem csak pusztán tanítás átadása, hanem a tanítás befogadása is. És lehet, hogy nem azok a gondolatok jutnak el a hallgatók szívéig, amit én éppen itt elmondok, hanem amit azon keresztül maga az Úristen akar közvetíteni. Nyitott lélekkel kapcsolódjunk be tehát abba a hittanóra sorozatba, amelynek az Ószövetség, mint a Szeretet Szövetségének könyve címet adtuk. Fürkészszük, keressük az ószövetségi történeteken keresztül, hogyan mutatja meg Isten szeretetét irántunk. Ma újra Ábrahám történetével foglalkozunk. Teremtés könyve 13. fejezet. Ábrám tehát feleségével és minden vagyonával visszatért Egyiptomból a Negebre. Vele volt Lót is. Ábrám nagyon gazdag lett nyájakban, ezüstben és aranyban. A Negebről fokozatosan Bétel felé vonult, addig a helyig, ahol először táborozott Bétel és Ai között, annak az oltárnak a helyén, amelyet korábban emelt. Itt Ábrám segítségül hívta az Úr nevét. Lótnak, aki Ábrámmal tartott, szintén voltak juhai, barmai és sátrai. Ezért a vidék nem bírta el, hogy együtt maradjanak, mivel javaik nagyon felszaporodtak, nem maradhattak egymás mellett. Vita támadt Ábrám nyájainak pásztorai és Lót nyájának pásztorai között. A vidéken akkor kanánaiták és periziták laktak. Ezért Ábrám így szólt Lóthoz: ne legyen vita köztem és közted, pásztoraim és pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk. Nem de nyitva áll előtted az egész vidék. Válj el tehát tőlem, ha te balra mégy, én jobbra, ha te jobbra mégy, én balra. Lót fölemelte szemét, és látta, hogy a Jordán egész síksága jól öntözött, mielőtt Isten elpusztította volna Szodomát és Gomorát, olyan volt, mint Isten kertje, mint Egyiptom kertje egészen Coárig. Lót a Jordán egész síkságát választotta, Lót keletnek tartott, és így elváltak egymástól. Ábrám Kánán földjén lakott, Lót pedig a síkság helységeiben tanyázott, és egészen Szodomáig táborozott. A szodomai emberek azonban nagyon rosszak voltak, és vétkeztek Isten ellen. Az Úr így szólt Ábrámhoz, miután Lót elvált tőle: emeld föl szemedet, és tekints a helyről, ahol állsz, északra és délre, keletre és nyugatra, az egész földet, amelyet látsz, neked és utódaidnak adom minden időkre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld homokját. Ha az ember megszámlálhatná a föld homokját, akkor megszámlálhatná utódaidat is. Rajta tehát járd be a földet széltében is hoztában, mivel neked adom azt. Ábrám tovább is vonult sátraival, és Mamre terebintjénél telepedett le, Hebron mellett, s ott oltárt épített az Úrnak.
Oh.
Ábrámot úgy ismertük meg, mint aki hallgat az Istenre, és követi a szavát. Menj ki földedről, atyád házából, rokonságot köréből arra helyre, amelyet majd mutatok neked. Így szólította meg az Úr Ábrámot. Ez volt az első megszólítása, amely igen nehéz feladat elé állította. Hagyja ott mindenét, ami eddig biztonságot, gazdagságot, gyakorlatilag az életét jelentette. S Ábrám nem habozott, nem kételkedett, nem perlekedett, hanem elindult. Hitt az Istennek. S eljutott arra a földre, amelyet mutatott neki ez a bizonyos Kánaán, amely úgy tűnik, hogy mégsem volt annyira ígéret földje Ábrám számára. Ez a mostani szentírási szakasz úgy kezdődik, hogy Ábrám feleségével és minden vagyonával visszatért Egyiptomból a Negebre. De hát miért is ment Egyiptomba? Amikor odaért Kánaán földjére, ott letelepedett, oltárt emelt az Úrnak, Bétel és Ai közelében, és elkezdte az új életet Lóttal, az unokaöccsével együtt, akit fölkarolt és magával vitt. Viszont még a 12. fejezetben arról hallunk, hogy nagy éhínség támadt Kánaán földjén, Ábrám pedig lement Egyiptomba, és ott lakott, mint jövevény, mert az éhínség súlyosan ránehezedett a vidékre. Igen, megdöbbentő az esemény, hiszen Ábrám vagyonával, juhaival, nyájaival, családjával elindul. Nem biztos, hogy könnyű volt meggyőzni a feleségét, vagy a rokonságát, vagy éppen Lótot, hogy induljanak el ebbe a nagy bizonytalanságba. Megkérdezték, hogy hát hova megyünk, majd amit az Úr mutat nekünk. Ábrámban annyira erős volt az Istenre hagyatkozás, hogy minden ellenérvet le tudott szerelni. És nyilván abban a korban a patriarkátusi szemléletben a családfő döntött a dolgokról, de hát sok olyan történetet hallunk, ahol az asszony, a feleség, vagy éppen a testvér, a rokon próbálja rávenni más döntésre az adott embert. Nos, hát ezt nem tudjuk, hogy milyen vívódáson kellett keresztül mennie, de ő döntött, vállalta az utat, és elvitte a családját, feleségét, Lótot, és a többieket erre az ismeretlen helyre. És egyszer csak azt látjuk, hogy éhínség tör ki ott a földön. Hát micsoda megpróbáltatás volt ez. Magának Ábrámnak is belső vívódást okozott, de azoknak a személyeknek, akik a körülötte lehettek, felesége, szolgái, unokaöccse, tehát rokonsága is, vele van a nagy család, és szemrehányást tehettek neki, nem megmondtuk neked, hogy ne hagyjuk ott azt a biztos földet. Eljöttünk erre a vidékre, ahol éhínség van. Nem könnyű helyzet, amikor az ember nem látja közvetlenül az Istennek a visszajelzését. Nem azonnal kapja meg az igen nagy vállalkozásának a jutalmát. Épp ellenkezőleg úgy tűnik, hogy itt nem kap áldást, nem kap segítséget az Istentől. Micsoda vívódáson kellett keresztül mennie ekkor Ábrámnak, hiszen eljött erre a földre, és az éhínség miatt arra kényszerű, hogy tovább menjen. Nem tudunk róla, hogy hogyan zajlott le lelkében ez a vívódás, mennyit imádkozott, mennyit kérte az Istent, szólott-e hozzá az Isten, adott-e neki bíztatást, hogy menjen csak bátran. Majd jóval később az ő leszármazottja, Jákob, már kap bíztatást az Úristentől, hogy menj Egyiptom földjére, Józsefet előre küldtem, én rendeltem mindent így, rendeztem mindent így. De a Szentírás erről a Ábrámnak a vívódásáról hallgat. És nem tudjuk, hogy az Isten bíztatására vagy egyszerűen a saját töprengéseinek az eredményeképpen döntött úgy, hogy elmegy Egyiptomba. Ezt a döntés hozta meg, talán megint viták előzték meg ezt a döntését. Minden bizonnyal itt most többen is mondták neki, hogy igen, igen, menjünk innen el, hiszen itt éhen fogunk veszni az éhínség miatt. Minden esetre elmegy Egyiptomba, idegen helyre. A fáraó is fölfigyel rá egyébként, és kapcsolatba lép a fáraóval is. És azt látjuk, hogy Ábrám ott az idegen földön, amelyről nincsen szó, hogy oda küldte volna az Úristen, meggazdagszik. Jó létre tesz szert. Tovább gyarapodik a vagyona. Ott a dús legelőkön, a gazdag mezőkön egyre gyarapszik a gazdagsága Ábrámnak. Igaz, hogy jövevényként él ott a földön, de befogadták. És aztán mégis olyan helyzet tárul elő, hogy érzi, hogy vissza kell mennie. Nem maradhat azon a területen, ahol azt látja, hogy egyre gazdagabbá válik. Újabb töprengés, újabb vívódás, hogy mit is csináljon. A új földön, ahol jövevényként él, gyarapszik a vagyona. Azon a földön, amelyet az Úr mutatott neki, ott pedig éhínség volt. Vajon térjen oda-vissza? Vajon az Isten ígérete, az Isten által megígért föld ér annyit, hogy itt hagyja ezt a mostani gyarapodást? Igaz, hogy kapott egy kis lökést is ebben az irányban, mert a fáraóval aztán nézeteltérésbe is került, és éreztették vele, hogy ő csak itt jövevény ezen a földön. De nem tudjuk, hogy mi játszódik le benne, és mindez számunkra is keserűségünkben bíztatást jelenthet. Nem mindig találjuk meg, nem mindig ismerjük föl, nem mindig halljuk meg az Istennek az iránymutatását. Hányszor vagyunk olyan helyzetben, amikor sötétséget tapasztalunk magunk körül? Imádkozunk, de mégis bizonytalanságban maradunk. A keresztény élet nem biztosíték a jólétre, a magabiztos fejlődésre. Egyáltalán nem így van. Nagyon sok vívódáson, bizonytalanságon kell nekünk is keresztül mennünk. Éppen úgy, mint minden más embernek. A kereszténység nem jelent biztosítékot a földi jólétre. Sőt, sokszor épp az ellenkezője. Sokszor megtapasztaljuk, hogy másoknak jobban megy a soruk. Jeremiás próféta is ezért kezdett perlekedni az Úrral. Hogy van az, hogy én követlek téged, és a gonoszoknak meg jól megy a soruk, nagyobb gazdagságra tesznek szert. Az Úristen nem mindig közvetlenül, azon nyomban mutatja meg a szeretetét. Talán próbára is tesz minket az idővel. Talán ezzel akar tanítani, hogy a nehézségekben is kitartsunk. Amikor nem szól, nem halljuk a hangját, nem kapunk bíztatást, nem kapunk iránymutatást. Az embernek saját magának kell meghozni a döntéseit. Az egyetlen, ami mint egy piros fonal végig vezeti Ábrám életét, és amely kell, hogy a mi életünket is, Krisztus követő életünket, Isten hívő életünket állandóan jellemezze, az a bizalom. Hogy akkor sem veszítem el az Istenbe vetett bizalmamat, amikor nem mutat jelet, amikor nem ad eligazítást, amikor úgy érzem, hogy magamra vagyok hagyva, és a döntéseimet nekem kell meghozni. Ilyenkor egy kicsit hasonlítunk a hitetlen emberekhöz. Ilyenkor megérezzük, hogy milyen borzasztó lehet Isten nélkül élni, amikor az ember csak magára hagyatkozhat, amikor a döntéseit egyedül kell meghoznia, mert nem kap jelzést, nem kap bíztatást, nem kap megerősítést. Bizony, nagyon nehéz így élni, de egy fontos különbség van az Isten nélkül élő ember és az Istenben bízó, de sötétséget, bizonytalanságot megtapasztaló ember között. Végig ott van jelen a bizalom, amely nem múlhat el, nem inoghat meg. Ezek az események, ezek a bizonytalanságok, ezek a sötétségek nem az Istenbe vetett bizalmamat érintik. Nem változtatják meg az Istenhöz való kapcsolódásomat. Mélyebb az Istenhöz kötődésem, mint az életemnek a körülményei. Mélyben ragaszkodom az Istenhöz, és nem a felszínen. Talán ezért is engedi meg az Úristen, hogy a felszínen, az életkörülményeim közepette legyenek bizonytalanságok, elbizonytalanodások, hogy minél mélyebben kapaszkodjam az Istenbe. Vörös Sándor sokat emlegetett szava szerint a fa a viharra a gyökereivel válaszol. Az Istenben hívő ember, amikor megpróbáltatások, nehézségek érik, akkor még mélyebben ragaszkodik az Istenhöz, még inkább akar bízni benne, erősíti önmagában ezt a bizalmat. Nos, hát meg is áldotta aztán az Úristen Ábrámnak ezt a döntését, azt is, amikor elhagyta az ígéret földjét, Kánánt, és elindult Egyiptomba, és azt is, amikor aztán visszatért oda, mert vége lett az éhínségnek, a száraz időszaknak, és Ábrám és Lótnak a nyájai, a vagyona újra gyarapodni kezdett. Itt aztán találunk egy nagyon érdekes mondatot, amikor visszatért Ábrám Egyiptomból Kánaánba, akkor eljutott arra helyre, ahol először táborozott Bétel és Ai között, annak az oltárnak a helyén, amelyet korábban emelt. Itt Ábrám újra segítségül hívta az Úr nevét. Sokat jelent a lelki életben, az Istennel való kapcsolódásunkban, hogyha visszamegyünk arra a helyre, ahol először találkoztam az Úrral, ahol először érintett meg az Isten. Ez a visszatérés az első szerelem helyére. A szerelmesek is nagyon jól ismerik ezt, az első találkozásnak a színhelye, vagy az első kézfogásnak, az első csóknak a dátuma. Nagyon fontos, beleírják a naptárukba, megünneplik ezeknek az évfordulóit. Ezek nagyon fontos, nagyon lényeges pillanatok, amikor az embernek hirtelen a lelkét megérinti valami. Amikor a fiú megfogja a leánynak a kezét először, szinte áramütés éri, minden megváltozik, az első ölelés, az első csók. És ennek a helyszínét is sokszor a fiatalok, a házasok jól alaposan megjegyzik, mennyire jó visszamenni oda, erre az első helyre. Az Isten való kapcsolatban is nagy szerepe van ennek az első helynek, ennek az első szerelemnek. Érdemes fölidézni a Jelenések könyvének erre vonatkozó szakaszát. Nagyon érdekes leírást találunk Jelenések könyvi második fejezetének a néhány versé, kezdeti verseiben, negyedik vers a lényeget hozza. Ezt mondja az Úr, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Erre az első szeretetre hivatkozik az Úr, amelytől el tud térni az ember. A kezdeti nagy fellángolást bizony nagyon sokszor követi az elfásultság, a kezdeti szerelemnek a csökkenése. Nagyon sokszor megfigyelhetjük egy-egy megtérő ember életében, akár a saját életünkben is tapasztaltuk ezt, hogy amikor először fölismerem, hogy mennyire szeret az Úr. Ezt a megtérést nem csak a hitetlen emberek élik át, hanem azok is, akik imádságban nőttek föl, de eljutnak arra a pontra, amikor felnőtt keresztényé válnak, amikor fölismerik azt, hogy változnia kell az életemnek, mert fölismerem, tudatosul bennem, hogy szeret az Isten, és ettől kezdve nem megszokás, nem a szüleim vagy a környezetem elvárásai miatt válok templomba járó, imádkozó, evangéliumot követő keresztényé, hanem fölismerem, hogy az Istenért akarok élni. Mondom, ez minden keresztény ember életében meg kell, hogy történjen, és talán nem is egyszer. Az Úr erre az első szerelemre utal, hogy ez a föllángolás kell, hogy erőforrás legyen később is. Mert megtapasztaljuk ezt a második szakaszt is, amikor az első lángolás után, amikor az ember úgy gondolja, hogy mindent az Istennel, az Isten szeretetével, az Isten erejével fog majd megoldani, és aztán jelentkeznek nehézségek, a lelkében elszürkül, megszokottá válik az imádság, nem ad olyan újdonságot, új élményt, mint amikor először tudott így lángoló szívvel imádkozni. Ilyenkor vissza kell menni ahhoz az élményhöz, nem feltétlen arra helyre, helyszínre, de néha az is segít. De fölidézni magamban, hogy mit jelentett akkor az Isten. Vissza kell térni a kezdeti szeretethöz. A Jelenések könyve arról beszél, hogy álhatatos vagy, terhet is viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De mégis azt mondja, hogy az a kezdeti szeretet, az hiányzik belőled. Amikor az embert pappá szentelik, akkor a primícia, az első szentmiség, az első papi tevékenységek hihetetlenül óriási boldogsággal töltik el. Aztán egy nagyon kedves történetet hallottam, amikor egy idős atyának talán már 50. pappá szentelésének 50. évfordulóján a prédikációban azt mondta az őt méltató atya, hogy azért nézünk föl rád, kedves atya, mert megőrizted a primíciás lelkületedet, és most is ugyanazzal a lelkesedéssel végzed a szentmisét, prédikálsz, mint annak idején, fiatal pakkorodban. Hát ez egy szép elismerés, és mégis az atya azt mondja, méltatlankodva mondja, hogy jól néznék ki, hogyha csupán csak annyi lelkesedés volna bennem, mint akkor. 50 év papi élete kell, hogy még inkább fokozza bennem ezt az akkori lelkesedés és az akkori szeretetet, a hivatásom és az Isten iránt. Valóban így van, az ember nem maradhat meg azon a szinten, amikor először ismerte föl az Istent. A házastársak vagy a fiatalok találkozása is, az első szerelemre való visszagondolás nagyon lelkesítő és vérpesdítő, de nem maradhatnak meg azon. Kell, hogy tovább menjenek, kell, hogy tovább fejlődjenek ebben a kezdeti szeretetből, tovább lépjenek. És mégis, ha fejlődés is van, ha kitartás van, ha hűség van, ha álhatatosság van, akkor is a kezdeti szeretet kell, hogy a kezdeti szeretetből erőt lehet meríteni. Az a fiatalos, az a zsenge megérintettség, amelyet akkor éltem át, visszahat, felfrissít a kapcsolatunkban. Házastársaknál is nagyon fontos ez az élmény, hiszen ott is ugyanezt tapasztalhatják meg, hogy a kezdeti szerelem átalakul, megfásul, megszokjuk a másiknak a jelenlétét, a másiknak a kedvességeit, és ilyenkor sokat jelent, hogyha újra tudnak udvarolni egymásnak, újra elmennek arra a helyszínre, ahol meg először találkoztak. Egy kedves történet alapján mondom, mesélem én is el, hogy már-már zátonyra futott házasságot, ez mentett meg, hogy elmentek újra arra helyre, és hát, ha úgy tetszik, eljátszották az első randevút, az első találkozás, az első ismerkedést. És ennek nyilván pesdítő ereje, pesdítő hatása van. A Jelenések könyve is erre utal, és most itt, amikor Ábrám visszatér a korábbi éhínségnek a helyszínére, akkor föleleveníti magában az, hogy itt mutattam be áldozatot, itt minden bizonnyal újabb megerősítő Isten élménye volt. Ez az a hely, amit megmutatott az Úristen, itt telepedjél le. Aztán a problémák újra jelentkeznek, hiszen itt van megérkezett, és a éhínség, hála Istennek, vége szakadt az éhínségnek, és újra gyarapodni kezdett a nyáj, a gazdagság. De bizony ez a gyarapodás is újabb konfliktust szült, mert vita támadt a két család, Ábrám és Lót pásztorai között. A vidék nem bírta el, hogy együtt maradjanak, mivel javaik nagyon felszaporodtak, és nem maradhattak egymás mellett. Vita támadt Ábrám nyájának pásztorai és Lót nyájának pásztorai között. Hát bizony, ezek a viták nagyon sokszor behálózzák az életünket. Nagyon érdekes, hogy nem Ábrám és Lót volt, akik egymásra támadtak, és egymással elkezdtek vitatkozni, hanem ők békében voltak egymással, hanem az emberei kezdtek veszekedni. Bizony a ránk bízottakkal kiterjed a felelősségünk. Ez vonatkozhat a családra, családtagjainkra, vagy a munkahelyünkre, ahol több ember is ránk van bízva. Ahogy az ember korosodik, előre lép, sokszor, nem minden élethelyzetben, de nagyon gyakran ezeknek a létszáma gyarapodik. Egyre több embert bíznak rám, egyre több emberért vagyok felelős. És én ugyan törekszem a békességre, törekszem arra, hogy mindenben próbáljam Krisztus követni önzetlenül, de a rám bízottak a családtagjaim, a testvéreim, a gyermekeim, a munkatársaim nem mindig ugyanezt teszik. Igen, nehéz helyzet elé állítja az embert, amikor lehet, hogy a lelkében békesség van, de a munkatársai mégsem követik azt. Ez is súlyos feladatot jelent a keresztény ember számára, hogy vállalja ezeknek a felelősségét is. Nem rázhatja le magáról, nem mondhatja azt, hogy ez nem az én feladatom, nem az én életköröm, mindenki magáért, a maga tetteiért felelős. Amikor egy családapa, szülő, vezetőre emberek vannak bízva, akkor igenis azoknak az embereknek a magatartásáért is felelős. Közvetve vagy közvetlenül, de mindenképpen ő rajta is múlik, hogy hogyan viselkednek azok, akik rá vannak bízva, akik ott vannak a környezetében. Kézenfekvő, hogy a szülőknél ezt jobban érzékeljük, hogy a gyermekek úgy viselkednek, ahogy amire a szülők tanítják. Jól tudom, hogy ha valaki szülők közül, idősebb szülők közül ezt a mondatot hallja, akkor esetleg ellenérve is van, hiszen sok olyan helyzet van, amikor a szülők fájdalmasan szemlélik, hogy a gyermekeik eltávolodnak, nem azt követik, amire ők tanították őket. Ezek súlyos kérdések, amelyekre nem mindig találjuk meg a megfelelő választ. Nyilván a lelkiismeret vizsgálatot kell tartani, hogy mit adtam meg neki, és mit nem. Hogyha a kezdeti mondatra visszatérünk, mi az, ami a nehézségek közepette is állandóan jelen kell lenni, az Istenbe vetett bizalom. Nos, ez az, ami nem tanítással, hanem életmóddal, életformával adódik át a gyermekekre. Természetesen jó az, hogyha beszélünk arról, hogy érdemes bízni az Istenben, ha elmeséljük azokat az élményeinket, amikor megtapasztaltuk, hogy az Úristen mégis megsegített, mint ahogyan Ábrám is Egyiptomban is gyarapodást élt meg, aztán utána, amikor visszatért Kánában, akkor is megáldotta az Úristen. De sokkal több az, ami a szívtől a szívig jut el. nem csak a szavak, a magyarázatok, a beszéden keresztül, hanem a megélt, Istenbe vetett bizalom áttevődik a gyermekre. Lehet, hogy ezt akkor nem tapasztaljuk meg, és úgy érzem, hogy én mindent megadtam, és mégis a gyermekem eltávolodik, és nem csak, hogy nem bízik az Istenben, de nem is áll vele szóba. Ezek fájdalmas tapasztalatok, de soha nem tudjuk, hogy az akkor gyermekkorban átadott Isten tapasztalat mikor virágzik ki, mikor hoz újra gyümölcsöket majd, talán idősebb korban, vagy akár az is lehet, hogy a gyermekemnek majd a halálos ágyán. De én minél mélyebben éljem meg az Istenre hagyatkozásomat, én minél inkább törekedjek erre a békességre, annál inkább tudom kiszélesíteni a rám bízottak körében is ezt az egzisztenciális tapasztalatot. Ennek a kérdésnek a kapcsán szívesen hozom szóba az egyházi intézményeinket. Ott bizony egész hatalmasra duzzad azoknak a száma, akik az egyházra vannak bízva, akik egy-egy lelki vezetőnek, papnak a rábízottjai, egy-egy iskolában, szociális intézményben. Ez valójában pontosan az a feladat, hogy ezek között az emberek között alakítsuk ki az Istenbe vetett bizalomnak a légkörét, a környezetét. Hadd éljék meg azt, hogy érdemes bízni az Istenben. Mindig téves az, amikor az intézményeinkre úgy tekintenek, mint amelyik a társadalmi feladatvállalásban veszi ki a részét. Az egyháznak nem feladata a társadalmi feladatvállalás. Az egyháznak az a feladata, hogy az Istenről tegyen tanúságot, az Isten szeretetéről, és mindeközben, hogy úgy mondjam, melléktermékként megjelenik az, hogy közben pedig a társadalmi feladatokat, nehézségeket, hiányosságokat is tudja orvosolni, tudja kezelni. Egy idős otthonban az Isten szeretetét kell továbbadni, és ennek a következménye az, hogy a földi életében is megbékélést, megnyugvást, a bajaira, egészségügyi vagy más gondjaira orvoslás, gyógyírt kap a rászoruló. Tehát az egyháznak, vagy az egyházi intézményben, az egyházi vezetőknek is ugyanez a feladat, hogy a rábízottakban növeljék a békét, az Isten tapasztalatot. Itt is érvényes az, hogy ő maga személy szerint minél mélyebben éli meg az Istenre hagyatkozást, annál inkább kisugárzik ez másokra, annál inkább válik érzékelhetővé a környezetében is. Nézzük újra Ábrámot. Vita támadt tehát az emberei között, és hogy is szól Lóthoz? Azt mondja, ne legyen vita köztem és közted. Magára veszi, mi ne vitatkozzunk. Magára veszi ennek a felelősségét, és ő maga keresi ennek az orvoslását. Számára a vita rosszabb, mint a javaknak a gyarapodása. Azt mondja, inkább, vagy így gondolja végig, inkább a szegénységben éljünk, a szegény, hogy békességben legyen, mint az, hogy gyarapodik a vagyonunk, és közben pedig egymás ellenségnek tekintjük. Mennyire más lenne a világ, hogyha így tudnánk mi is gondolkodni, ahogyan Ábrám, hogy a békesség fontosabb, mint a saját érdekemnek a képviselete, vagy az érvényesítése. Ábrám döntött. Azt mondja Lótnak, már is olvasom szó szerint a Szentírásból, ne legyen vita köztem és közted, pásztoraim és pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk. Nem, de nyitva áll előtted az egész vidék. Válj el tehát tőlem, ha te balra mégy, én jobbra, ha te jobbra mégy, én balra. Rábízta a döntést Lótra, nem ő akarta rákényszeríteni, hogy melyik vidéken éljen tovább, és nyilvánvaló Lót a magának jobbat választotta, Lót fölemelte szemét, és azt látta, hogy Jordán egész síksága jól öntözött, olyan volt, mint az Isten kertje, mint Egyiptom kertje egészen Coárig. Lót tehát a Jordán egész síkságát választotta. Ábrám azt mondta, rendben van, ez a tied, te választottad, én pedig megyek a másik irányba. fontosabb volt neki ez a békesség, mint az, hogy szemrehányást tegyen, hogy hát persze te a Jobbik részt akartad magadnak kiválasztani. És ezt is megáldotta az Úristen. Amikor ezt a Lót keletnek tartott, Ábrám pedig nyugatnak, Kánán földjén maradt, akkor az Úr így szólt Ábrámhoz, emeld föl szemedet, és tekints a helyről, ahol állsz, északra és délre, keletre és nyugatra, az egész földet, amelyet látsz, neked adom és utódaidnak minden időkre. Tehát amit kapott, nem ő választotta, ami jutott neki, a gyengébb, azt áldotta meg az Úristen, és ez adott aztán bőséges áldást számára. Hiszen ez az áldás arra is vonatkozott, hogy az utódaidnak adom ezt a vidéket, olyanná teszem utódaidat, mint a föld homokját, megsokasítalak téged. Ezen a új területen, amely jutott neki, megtapasztalhatta az Istenbe vetett bizalomnak az eredményét. És aztán Mamre terebintjénél telepedett le Hebron mellett, és ott oltárt épített az Úrnak. Újra szükségét érezte annak, hogy áldozatot mutasson be az Istennek. A hála arra készette, hogy áldozatot mutasson be. Az ószövetségi ember lelkében, lelkületében még erősebben volt ez jelen, mi nagyon sokszor áldozatot inkább valaminek az érdekében, valamilyen célból hozunk, aminek eredményeképpen azt reméljük, hogy az Úristen majd, mint egy megjutalmaz minket. Csak úgy szeretetből, csak úgy hálából ritkán szoktunk áldozatot hozni. Márpedig pontosan ez az a gesztus, ez az a cselekvés, amely kifejezi, hogy az Úristenért nem a anyagi javak, vagy az előrejutás, vagy a saját érdekeim miatt vagyok kapcsolatban, hanem önmagáért, az Istenért. A Istenbe vetett bizalom megtanít arra, hogy az Isten önmagában elég annak, aki bízik benne. Ez a rövid kis történetnek a végső tanúsága ez legyen, az Isten önmagában elég annak, aki bízik benne. Minél inkább megéljük ezt, minél inkább a környezetünkre is ki tudjuk ezt terjeszteni, annál több ember számára válik valóságos élettapasztalattá, hogy az Isten, a szerető Isten önmagában elég.
Hírpercek.
Ferenc pápa a bűnbánati liturgián meggyónt, majd meggyóntatott 11